A lelkiismeret korszakában a próbatétel két részből állt. Először is engedelmesség a lelkiismeret vezetésének a jó és gonosz ismeretében. Másodszor, ha elbuktak, megfelelő és elfogadható véráldozatot kellett bemutatniuk. Ezt 1 Mózes 3.21-ben és 4.4-ben láthatjuk. A próbatétel tehát két dolgot foglalt magában, az ember engedelmessége a lelkiismeret vezetésének a jó és gonosz ismeretében, és az ember bukásra adott válasza megfelelő és elfogadható áldozat bemutatásával. A második korszak során a kudarcot már elég korán 1 Mózes 4.3-ban láthatjuk Káin kapcsán. Káin nem vitt megfelelő véráldozatot, úgy gondolta, hogy saját feltételei szerint mehet Istenhez, ahelyett, hogy az általa elrendelt feltételek szerint tenni. A 8. versben a bukást az első gyilkosságban látjuk, amikor Káin megölte fivérét, Ábelt. A bukást 1 Mózes 6.5-ben is látjuk, ahol nyílt erőszakról, korrupcióról, széles körben elterjedt gonoszról van szó, és az ember szándékaiban és szívében élő folyamatos gonosz vágyról. Az ember szíve folyton gonosz céllal volt tele. Ebben a korszakban az ítéletet a világméretű özönvíz jelentette, amely egy család kivételével az egész emberiségnek véget vet. A világméretű vízözönnel ez a korszak a végéhez ért. Az emberiség olyan mértékig gonoszszá vált, hogy képtelenné vált lelkiismeretének követésére. A lelkiismeretük annyira megsötétedett és megromlott, hogy a továbbiakban már nem lehetett megbízható útmutatóként számítani rá. A kegyelem megnyilvánulása ebben a korszakban Énok megváltásában látható. Látható volt még Noé és családjának megváltásában is. Mindezek az emberek kegyelmet találtak az Úr előtt. A harmadik üdv történeti korszak neve az emberi kormányzás korszaka. Azért kapta ezt az elnevezést, mert ekkor kapja meg az ember az élet és halál fölötti jogot. Hatalmat kap arra, hogy mások fölött uralkodjon. Az uralkodás és az élet és halál fölötti hatalom elve magában foglalja az emberi kormányzás elveit. Ezt az elvet 1 Mózes 9.6-ban látjuk. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Az ember tehát hatalmat kap arra, hogy kivégezze a gyilkost, és ezzel együtt jár az uralkodás, hatalom és kormányzás elve is. Ennek az üdv történeti korszaknak a kiemelkedő személyisége Noé volt. Új, meghatározott isteni kijelentést kapott, amely pontosan leírta, hogy ebben a korszakban az Isten háztartása hogyan is működik. Az ember felelősségét tekintve ebben az üdv történeti korszakban az 1 Mózes 9-ben található Noé szövetségének kellett engedelmeskedni. A Noé szövetségének hatája alá tartozott az, hogy az ember betöltse és benépesítse a földet, miután a vízözön elpusztította az emberiséget. Ezen kívül arról is szól, hogy mit ehetett az ember. Eddig az eseményig az ember csak zöldséget ehetett, vagyis az ezt megelőző két korszak során az ember vegetariánus volt. Innen kezdve azonban az ember túlléphetett a zöldség korlátozáson, és olyan húst ehetett, amilyet csak akart. A Noé szövetsége során az emberre semmilyen étkezési korlátozás nem vonatkozott. Ezen kívül a Noé szövetsége volt hivatott létrehozni az emberi kormányt, és Isten az emberi kormányon keresztül irányítja vagy rendeli el háztartását. Az ember felelős engedelmeskedni az emberi kormánynak, aminek cserébe annak hatalma van betartani a rendeleteket és szabályokat egészen a halálbüntetésig. A szivárvány a Noé szövetségének zálogául vagy jeléül adatott, amellyel Isten megígérte, hogy soha többé nem pusztítja el az emberiséget vízözönnel. A harmadik üdv történeti korszak sajátos próbatétele során az embernek helyesen kellett uralkodnia és szétszóródnia, ám nem csupán egyetlen kormány alatt kellett volna maradniuk, Isten azt parancsolta, hogy az egész földön szóródjanak szét. Az ember bukását abban látjuk, amit 1 Mózes 11-ben Bábel tornyánál próbáltak elérni. Együtt akartak maradni a tornyot használva kapcsolódási pontként és közösségük középpontjaként. Bábel tornya mind szó szerinti, mind pedig szimbolikus értelemben működött volna. Szó szerinti értelmezésben a Bábel tornya kísérlet volt arra, hogy a csillagok tanulmányozására egy magas tornyot építsenek. A toronynak a mennyi kellett volna érnie. Nem Isten mennyországáig próbáltak meg tornyot emelni, hanem egyszerűen egy olyan magasat, amelyből jól láthatóak és tanulmányozhatóak a csillagok. Nem űrkutatási, hanem csillagászati céllal készült volna. Az asztrológiai tanulmányok Isten mint egyetlen és végső teremtő uralmának elutasítását jelentette volna. Az asztrológia az egy Isten imádatának visszautasítása volt, és az ember a több istenhit és mindenféle egyéb bűn felé hajlott. Ez volt Bábel tornyának fizikai célja. Mindezen dolgok mögött azonban démonizmus húzódott meg, és itt látható legvilágosabban az ember bukása. A szimbolikus cél az Isten parancsával terjeszkedés az egész földre, szembeni szándékos ellenszegülés volt. Bábel tornya központi látványosságú szolgált volna, amely összetartja az emberiséget, és megakadályozza annak terjeszkedését, kapcsolataik fellazulását. Alapvetően az volt a szándékuk, hogy nem költöznek el a babilóniai területről, amely a Tigris és az Eufrátesz folyó között húzódik. A kormányzás módja helyett birodalmakat akartak építeni, ahogyan ezt Nimród történetében is láthatjuk. Nimród hatalmas vadász volt, ugyanakkor az első birodalom építő is. Ahelyett, hogy minden egyes királyságot függetlennek tekintett volna, megpróbálta egyesíteni őket a saját uralma alatt. Az Isten eredeti szándéka szerinti különálló királyságok helyett a birodalom megpróbálja egyesíteni a királyságokat. Mivel az emberek megpróbáltak fellázadni Isten parancsolatai és tekintélye ellen, Isten ítéletet bocsátott rájuk, a nyelvek összezavarását. Az együttélés és az együttmaradás egyik kulcsfontosságú tényezője a közös nyelv. A közös nyelv a társadalom egy bizonyos részének összetartó ereje. Ha a nyelvben valamilyen megkülönböztetés lép fel, az rendszerint háborúhoz vezet. Például a németek azért maradnak együtt Németországban, mert a német nyelv összetartja őket. Ugyanez igaz számos más országban is. Amikor egy országon belül más-más nyelvek vannak, gyakran polgárháború tör ki, csak úgy, mint Európa különböző országaiban, ahol a nemzet egyes részei más-más nyelvet beszéltek. Közös nyelv hiányában zűrzavar, összevisszaság, konfliktus és háború lép fel. A nyelvek összezavarásával Isten kikényszerítette a szétszóródást. Ez nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban minden egyes emberi lény teljesen különböző nyelven beszélt. Valószínűleg valami ilyesmi történt, öt ember ráébredt arra, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik és képesek egymással kommunikálni, ezért elvándoroltak, hogy elkülönítsék magukat azoktól, akiknek a beszédét nem értették. Így hát a világ egy bizonyos részére költöztek és egy bizonyos nyelvet beszéltek. Másrészt viszont volt még 10-15 ember, akik szintén azon kapták magukat, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, és ők is elköltöztek a világ egy másik részére, hogy elkülönüljenek azoktól, akiket nem értettek. Ők is megalapították saját nyelvcsoportjukat, s ezzel saját egyéni nemzetségüket. Isten így végezte el eredeti szándékát, vagyis hogy az ember az egész világra kiterjeszkedjen és betöltse azt. A harmadik korszakban a kegyelem úgy nyilvánult meg, hogy Isten megőrizte a maradékot. A vízözön után Isten azt a maradékot őrizte meg, akinek nevét a Bábel tornyánál történt incidens kapcsán látjuk felsorolva. 1 Mózes 11-ben ezek a nevek Noé és Sém nemzetségfáját követik egészen Ábrahámig, akin át Isten a következő üdv történeti korszakot bevezeti. Isten megőrzött egy maradékot, akik az egy igaz Istent követték ez alatt az idő alatt. Isten fenntartotta a mag leszármazási vonalát. Az ígérete, amelyet az asszony magjára vonatkozóan tett, továbbra is megmaradt a vízözön és Bábel tornyának ellenére. Isten megőrizte azt az egyedi mag vonalat, melyen keresztül az ígéret majd bizonyosan beteljesedik. A negyedik üdv történeti korszak is két elnevezést kapott, az ígéret korszaka, vagy a pátriárkák uralmának korszaka. Az első elnevezés a kijelentés jellegét hangsúlyozta. Isten úgy jelentette ki magát, hogy különböző ígéreteket tett meghatározott sorrendben. Az ígéret korszak elnevezés az Új Szövetség 4 részéből származik, Róma 4:1-25, Galácia 3:15-19, Zsidók 6:13-15 és 11:9. Mind a négy részben a kulcsfontosság dolog az, hogy a hangsúly Ábrahámmal kapcsolatban az ígéret elvén van. A A második név a kormányzási aspektust hangsúlyozza, Isten ebben a korszakban a kormányzást és akaratát a pátriárkáin keresztül érvényesíti, Ábrahámon, Izsákon, Jákobon, Józsefen és másokon keresztül. Ebben a korszakban a kiemelkedő személyiség Ábrahám. Ábrahám ennek az új kornak vezetője, és ő kap új isteni kijelentést, mely az új korszak alapját képezi. A felelősség ebben a korszakban az ábrahámi szövetségre alapul, annak felelőssége, hogy higgyenek Isten ígéreteiben. Még akkor is, ha az ígéretek még nem teljesedtek be, az embereknek akkor is hinniük kellett Isten ígéretei. Természetesen Ábrahám eleget tett ennek a felelősségnek, hiszen 1 Mózes 15.6-ban ezt olvassuk, és hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. A negyedik üdvtörténeti korszakban a sajátos próbatétel az volt, hogy azon a területen maradjanak, ahova Isten vitte őket. A bukás ebben a korszakban abban látható, hogy az emberek hajlamosak voltak elhagyni a területet, amit Isten mutatott. Például 1 Mózes 12-ben Ábrahám elhagyta a földet, és számos bajba keverte magát. 1 Mózes 26-ban Izsák azt fontolgatta, hogy elhagyja a területet, de Isten figyelmeztette, hogy ne tegye ezt. Később Jákob is elhagyta azt, és leszármazottait nagy bajba keverte. Józsefet eladták testvérei valakinek, aki rabszolgává tette, nem azon a földön, hanem Egyiptomban. Végső soron a bukásért az ítélet az egyiptomi fogság volt. A kegyelem egyik oldala Izrael megőrzésében volt látható. Izraelt megőrizte Isten, akár azon a bizonyos területen voltak, akár Egyiptomban. Isten továbbra is megőrizte az asszony magját, aki egyúttal Ábrahám, Izsák és Jákob magja is.